Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istenünk igéjét. A példabeszédek könyvéből a 17. fejezetből az első 10 verset olvasom, foglaljon helyet a gyülekezet. Példabeszédek könyvéből a 17. fejezetből az első 10 verset olvasom. Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mintha lakomával van tele a ház, de veszekednek benne. Az eszes szolga föléje kerül a haszontalan fiúnak, és a testvérekkel együtt osztozik az örökségben. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. A gonosztevő az álnok ajakra figyel, a hazug a gonosz nyelvre ügyel. Aki gúnyolja a szegényt, alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen. Az öregek koronája az unokák, és a fiak ékessége az atyák. Nem illik a bolondhoz a választékos beszéd, de az előkelőhöz sem a hazug beszéd. Drágakőnek véli ajándékát, aki adja, amellyel célt ér, bárhová forduljon is vele. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Jobban megrendíti a dorgálás az értelmes embert, mint 100 botütés az ostobát. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Folyamatosan tanítasz bennünket, Istenünk, nem azért, hogy olyan emberek legyünk, akik nem taníthatók, hanem pont azért, hogy bölcs emberként az életünk dolgaiba hely tudjunk állni. Köszönjük, hogy adtál nekünk ételt, és adsz nekünk lelki és testi táplálékot is, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem a te igéddel. Add meg nekünk, hogy ne legyünk olyan gyermekeid, akik nem értenek a te intéseidből. Add, hogy ne legyünk olyanok, akik nem tudják felfogni, és nem tudnak örülni annak, amit te elkészítettél a mi számunkra. Hadd, hogy mi is bölcsességre jutva elnyerjük a te jó indulatodat, és megértve a te jó indulatodat, a mi életünk is jó irányt vegyem. Köszönjük, hogy az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de nekünk elég, hogyha te vizsgálod a mi szívünket, és mindent a kellő tisztaságra tudsz kihozni bennünk. Köszönjük, hogy megolvasztod a mi gondolatainkat, érzéseinket, és kihozod belőle az aranyat, az ezüstöt. Megmutatod, milyen értékek vannak bennünk, és a salakot eltávolítod a szívünkből. Így kérjük, hogy áld meg a mai Isten tiszteletet is mindnyájunk számára. Amen. Maradjunk a helyünkön, és hallgassuk meg Istenünk igéjét János evangéliumából, a 9. fejezetből, az első 12 verset olvasom. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy az-az, mások pedig azt, hogy nem. Csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: hol van ő? Nem tudom, felelte. Ugye az elmúlt vasárnap arról a történetről gondolkodtunk, hogy ki mit mond ugye Jézusról. Ugye mit mondanak rólam az emberek? Ez volt Jézus kérdése a tanítványokhoz. És ugye van, aki profétának mondja őt, van, aki meg azt mondja, hogy hát ő nem lehet az, meg Galileából nem támadhat jó. És akkor beszéltünk arról, hogy mindig nagy veszély, hogy valakiről valamit állítunk, de nem ismerjük őt igazán. És ennek a feszültségében éljük az életünket sokszor, hogy mi magunk nem tudjuk úgy megmutatni önmagunkat, feltéve kérdés, hogy meg akarjuk-e, hogy a mások megismerjenek, illetve másokat sem ismerhetünk meg oly mértékben, amennyire legalábbis szükséges, hogy a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok kialakuljanak, és amivel tényleg előrébb tudunk jutni. Ebben az esetben ugye egy vakemberről, vakembert látunk, aki születése óta vak, akit így ismertek meg. Hát ő világ életében egy vakember volt, és így tekintettek rá, így ismerték, ahogy ott ül, és ahogy koldul, születésétől fogva ismerik őt. Tehát ez egy vele született betegség, és itt ugye felmerül úgymond az a kérdés, amit Jézusnak is szegeznek: mester, ki vétkezett? De valahogy benne van az emberben, ha valaki valamilyen fogyatékossággal születik, vagy bármi baj éri, akkor ott van bennünk ez a gondolat, hogy valaki ott valami isteni büntetésről lenne szó. És egyrészt alkalmazzuk is ezt az elvet olyan értelemben, hogy mondjuk azt, hogy ha nem helyes úton járunk, akkor ugye Istennek vannak úgymond feddő ítéletei is, vagy valaki beteg lesz, és azt érzi, hogy ez nem véletlen, hogy kialakul nálam egy betegség, mert ezt és ezt én az életemben rosszul csináltam. És úgy be tudja magának azonosítani, még talán önmagának, hogy hát azért vagyok én most beteg, mert tudom, hogy mit tettem rosszul. Tehát, hogy van valaminek oka, és van egy okozat, ami megjelenik. Jézus azonban ezt a sémát, ami egyébként működő, tehát ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy nincsenek okok a betegségnek, mert már ma is a tudomány ugye mondja, hogy minden betegségnek valamilyen szinten lelki oka van. De azt mondani, az egy másik véglet, hogy akkor minden betegségnek, ezt is szoktunk mondani, hogy bűn az oka, ez a vallásos gondolkodásban szerepel, mert ugye az ősbűn miatt miért van halál, miért van betegség, miért van fájdalom? Biblia elején magyarázat, mert hát Ádám és Éva ugye vétkedett, és a bűn miatt van szenvedés, halál és fájdalom. Ennek a legrövidebb kifejtése, tehát akkor, ha az ember életében van betegség, bűn, vagy fájdalom, vagy valami szomorú, akkor az a bűn miatt van, nem? Mert hogy hát onnan vezettük le a szenvedést. És innen már csak egy lépés, hogy azt a kérdést föltesszük, hogy hát akkor ő mit vétkezett? Hát ha ez az ok, és általában ezt találjuk oknak, hogy a bűn miatt van, akkor már csak egy lépés, hát a bűn miatt van, akkor ő, vagy talán a szülei, vagy ki vétkezett, hogy most itt ezzel a vakon született helyzettel állunk szembe. Tehát egyrészt nem annyira logikátlan ez a föltevés, és van ennek logikája, és mutatjuk azt bizonyos körülmények között és dimenzióban, megvan ennek a létjogosultsága. Hát hiszen ezt tanítják. Nem? Hogy a bűn miatt van a szenvedés, a bűn miatt van a betegség, hát akkor ezt a kérdést föl lehet tenni. Másrészt pedig ugye Jézus nem a bűnre teszi az okot. És ez egy érdekes. Hogy nem azt mondja, hogy a bűn miatt van most ez a betegség, hanem azt mondja, hogy Jézus így válaszol, nem ő vétkezett, nem is a szülei. Tehát felment mindenkit, minden olyan okot. Hát, ugye maga a Jobb könyve is arról szól, hogy Jobbot is szenvedés éri, hirtelen elveszik ugye mindene. Kell lenni valami oknak. Jobb mondja, hogy hát nem vétkeztem, hát én imádom az Isten, tisztelem, mindent úgy tettem. És szívem tiszt, és eljönnek a barátai, és akkor lejönnek, hogy hát ilyet nem állíthatsz magadról, mert nincs egyetlen egy ember se, aki ne vétkezne. Ugye, ha valaki azt mondja, hogy hát én nem vétkeztem, akkor mindjárt gyanús. Hát színlelő. Nem őszinte, ugye? Hogy nincs olyan ember, aki nem mondhatná. Másrésztről, meg itt magától Jézustól halljuk azt, hogy de hát nem ő vétkezett, és nem is a szülei. Hogy mindjárt egy olyan dilemmával állunk szemben, hogy az eddigi ok és okozati rendszert nem lehet, ami egyébként működőképesnek tűnik, és még ennél jobbat nem mondtak. Ezzel szemben van egy másik rendszer is, vagy van egy másik esetőség is, ami fennáll. Nem csak egyféle magyarázat van a jelenségekre, hogy mi miért van. És ez pedig, ennek az okát Jézus Krisztus az Isten akaratába helyezte, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei, vagyis Isten cselekvésének a területének nevezte meg azt, ami ezzel az emberrel történt, ezt a szenvedés vagy nyomorúság, ez Isten cselekvésének lesz majd a megnyilvánulása, és Jézus Krisztus ebben látja az okot, hogy Isten cselekedni akar, és ez nekünk egy kicsit furcsa, ugye, hogy Isten cselekedni akar, és ilyen szempontból akár a mi nyomorúságunk, a mi szenvedésünk, a mi velünk született bajunk, ami lehet, hogy nem egy vakság, de mindannyiunkkal születik valami erre a világra, amit hordozunk, ahogy megszülettünk. Testi, lelki dolgainkban nem vagyunk tökéletesek. Ugye, és ezek a dolgok az Isten cselekvése miatt, vagy az Isten szándékai miatt vannak így, hogy ezeket az Isten vagy átalakítja, vagy rajta keresztül átalakít bennünket. Tehát így is mondhatnám, hogy a tökéletlenség, hogy van a világ, van, az egyrészt ok lehet arra, hogy azt mondhassuk, hogy nem tökéletes a világ. Mert ha tökéletes lenne, akkor nem lenne se betegség, se fájdalom, se szenvedés, semmiféle probléma. Mert mi úgy képzeljük, ugye, hogy az a tökéletes világ, amikor nincs ilyen. Mindenki egészséges, nincs halál, és minden örökké való. Ezért mondjuk, hogy majd a mennyországban, amikor minden fájdalom eltöröltetik, betegség eltöröltetik, eltöröltetik a halál, hát az a tökéletes létmód lesz, amikor ott leszünk ugye Isten jelenlétében, és ugye minden szép és jó. Másrésztről pedig azt is láthatjuk, hogy a tökéletességnek, amit Isten alkot vagy megteremt, a Földön a tökéletességnek egyik útja az, hogy itt a Földön nem minden tökéletes, és ez talán így furcsa. Tehát pont azért, most hogy mondjam, lehet, hogy az egyformaság az nem jó példa, de úgy mondom, hogy például egy fán is, ha megnézzük a leveleket, mindegyik a maga nevében szép, de nem egyformák, és van rajtuk sárga is, és van rajtuk csenevészebb is, és van egészséges, úgymond. Ugye? Ezt mind az élet hozza létre. Ezért az életre nem mondhatjuk azt, hogy tökéletlen lenne. Vagy az alkot, vagy azt mondjuk, hogy a fa, már az egész fa nem jó. Mert van mondjuk olyan ága, ami elszáradt. Hát ez a fa, ez már nem jó. Miért mondnál? Ugyanígy az ember élete. Mert van valami, ami benne már, úgymond, vagy születésétől kezdve, hogy bármikor elszárad, vagy megnyilvánulnak dolgok az életében, attól még nem kell azt mondani, hogy az rossz. Teljes mértékben, vagy az az oka, mert ő rossz. Hanem megnyilvánulnak az életében az életnek különböző erői, és visszavonulnak különböző erők. Most ha így nézzük, akkor mi, amikor fiatalok vagyunk, életerővel innen szépség megvan, és akkor miénk a világ, ugye? És akkor megöregszünk, akkor mi lesz? Van, mert nem vagyunk jó emberek. ma idézőjelben mondom ezt a jót, tehát akkor már nem vagyunk olyan szép emberek, ugye mondjuk is vágyunk olyan szépen, már megöregedtem. És mi változott? A külső megváltozott, és attól ugyanaz az ember vagyok idézőjelben, hogy visszavonulnak erők, én most már nem tudok olyan gyorsan futni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy bizonyos dolgokat nem tudok megtenni, vagy másképpen gondolkodom, ugye megváltoznak a dolgaim, és akkor az már rossz, vagy rosszabb. Mitől van ez a bűntől? Ugye mindenre találhatnánk okokat. Másrészt ez nem azt jelenti, hogy Jézus most azt mondta, hogy hát nem a bűntől, vagy nem ő vétkezett. Ezzel azért nem mondjuk azt, vagy nem mondhatjuk azt, hogy Jézus nem akarja az embert úgymond abból az állapotból kihozni, hogy az Istent megismerje. De mi a bűn, ha így nézzük, vagy most ezt a fogalmat akarom, hogy nem ismerjük Istent. Most nagyon röviden megfogalmazni. Nem ismerjük Istent, tehát akkor miért van ez az ő életében? Nem a bűn miatt van ez a nyomorúság, azért, hogy megismerje az Istent, mert a Isten cselekvésének a területe lesz ez, ami vele most történik, hogy vak. Akkor egy dolog miatt van, hogy megismerje az Istent. Tehát minden az életünkben most, hogyha nagyon le akarom fordítani, jó és rossz, ami történik velünk, testi állapotunkkal, cselekedeteinkben, életkörülményben, bármi, minden, ami történik veled, ha ebbe az analógiába mész, hogy ez a bűn miatt van, vagy nem, meg így osztod fel a világot, így is lehet látni. De úgy osztod fel, hogy minden azért van, hogy az Isten cselekedjen, érted? A jóval és a rosszal is, akkor egészen másképpen fogsz hozzá visszajulni. Mert még az ellenségeidnek is hálát adhatsz. Mert rá fogsz döbbenni, hogy ők is az útadban segítenek azzal, ahogy visszanyúltak hozzá. Mert valamit megtanultál, hát igen. Nehéz volt, de megtanultad. Vagy a betegségek, vagy bármi, amivel szembe találkoztunk, így eszközök lesznek. Na de Jézus miért tudja ezt kimondani? Mondhatjuk azt, hogy ő könnyen mondja, ki hát tudja, hogy majd meg fogja gyógyítani, nem? Hát így könnyű. Isten cselekedni fog, mégpedig általam, mert én meg tudom ezt az embert gyógyítani, és látja benne az esélyt, a lehetőséget. Nem pedig a bezártságot látja, hogy most már lehetetlen ezen az emberen segíteni, és ő tudja azt, hogy cselekedhet, mert most világosság van. Ő a világ világossága, megint elmondja, pont egy vakember példáján keresztül, vagyis egy picit rámutat arra a nehéz helyzetre, ha szimbolikusan nézzük, hogy azért, mert fizikai szemeink vannak, és látunk dolgokat, attól még sok mindent nem érzékelünk. A világ nem csak abból áll, amit a szemünkkel látunk. Ezt már a tudomány is bevizet, hogy bizonyos spektrumban érzékeljük a dolgokat. És valamit nem látunk. És attól még az van. Nem látjuk a láthatatlan világot. Azért nevezik láthatatlannak, mert a szemünkkel nem tudjuk érzékelni. Másra van kódolva a szem, és nem is láthatja ezeket a dolgokat, de azok attól még vannak. Egy csomó minden érzékelésre vakok vagyunk, azért, mert így lettünk megalkotva, és ha megnézzük, hogy ez a bűn miatt van, nem. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy eleve ne is lássuk. Bármi furcsa, valamit elrejt előlünk, mert nem akarja, hogy lássuk, és nem látja minden ember. Vannak, akik úgymond látók lesznek, vagy a proféták között is van, aki látja a láthatatlant, hogy akár Mózesről is mondhatjuk, hogy látta az örökkévalót, mert megnyilvánult ő előtte. És voltak emberek, akik előtt megnyílik a láthatatlan, és azok azt mondják, hogy ti nem láttok. Hát ti vakok vagytok, ti nem tudjátok, hogy mi van a világban. És akkor a látók meg nem értik, hogy dehogy nem, hát mi látunk, csak mi nem tudjuk érzékelni ezeket a dolgokat. És ebben különbözik, ugye szimbolikusan ez a kifejezés, én vagyok a világ világossága, mondja a látóknak is Jézus, de bizonyos értelemben mondja ezt, azért vagyok a világ világossága, mert elhozom azt, amit nem lát senki. És mondja, hogy az a bajotok, hogy ti azt mondjátok, hogy láttok, de nem láttok. Mert nem ismeritek azt a világot, nem ismeritek azt a valóságot, amiről én beszélek, és engem is láttok testi szemeitekkel, de nem ismertek föl. És ez az a vakság másodrendűen, a testi vakságnál úgymond nagyobb vakság, vagy nagyobb probléma fakadhat ebből, hogy ilyen értelemben is vakok lehetünk. Egyszerűen leélünk x évmennyiséget, 30, 40, 50 év, vagy akár többet is, és csak testi szemmel láttunk. fölnyílt-e már egyszer önmagunkra is a szemünk, úgyhogy mélyebb dolgokat magunkban is felismertünk, vagy másokban, vagy Isten dolgai is bebeszűrődnek, és cselekedett velünk az Isten. Akkor hiába van ugye a testi szem, hirtelen másképpen látom a dolgokat. Valakinek elmondok egy sztorit az életem, és azt mondja, hát lehet ezt úgy is látni, hogy éppen akkor ott voltál, és úgy történt, tudod. Nem Isten segített neked, hanem úgy történt, hogy épp oda ment. X, és tudod, amit te elmondasz, ez csoda volt, hát ezt lehet másképp is látni. Ugye? De valaki egészen másképp éli meg. Most ennek a vakembernek az, hogy valaki megszólítja őt, valaki bekeni a szemét, és itt ugye talán megbotránkoztató az, amit Jézus tesz, hogy a földre köp, nyállal összekeveri a sarat, és odahúzza a szemére, és utána mondja, hogy akkor menj el, és ugye mosd meg a te szemeidet. Ez hasonlatos ugye a Naamán történetéhez, amikor elmegy Elizeushoz, és akkor hát ugye leprás, és hát hall arról, hogy itt van egy proféta, aki gyógyítani tud. És sokfajta elképzelés van az emberekben, hogy hogyan fogja Isten majd őket meggyógyítani, vagy egy szent ember, és akkor mindenki úgy képzel, hogy majd valami ugye, ami csoda, fény, erő, energia megnyilvánul, és akkor egy pillanat alatt leesik róla ugye a hályog, és akkor meggyógyul. Tehát, hogy másképp képzelnénk el ezt a történetet. És ugye, ami látnánk, és látjuk, hogy valaki leköp a földre, és elkezd sarat csinálni, ha biztos azt mondja, na jó, hát akkor ezt hagyd abba. Hát nem. Ne alázzál már meg. Eléggé meg vagyok így is alázva, hogy születésemtől kezdve vak vagyok. De most mindenki szem előtt a nyáladat a szememre kellett sárral. Tehát valahol egy megbotránkoztató dolognak is tűnhet. És Jézus mégis ezt az utat választja, nem mintha nem választhatta volna azt, hogy nyíljon meg a szemed. Szavával is gyógyít Jézus, és nem szükséges neki egy mechanikai, tehát több esetben. Ebben is talán láthatjuk azt, hogy különböző utakat választ, úgymond Krisztus is, és ebben ugye egyfajta matériát is látunk, meg egyfajta megbotránkoztató dolgot is, hogy vesz ugye a saját testéből, és akkor ott ezt így hajtja végre, és már ezen hát fönnakadna az ember. És hogy mi is itt ugye a probléma, Naamánnál is az volt a probléma, amikor meghallotta, ki se jött a proféta, nem is üdvözölte, ez a minimum emberek között, jön valaki hozzám, akkor kimegyek, és akkor azt mondom, hogy hát én vagyok, én volnék. Ki sem megy hozzá. Az etiket, mondjuk egy ilyen fő nemes felé, vagy egy külföld, ugye első hadvezér volt, és akkor még ki sem mennek elé. Hát ez biztos, hogy nem, hogy ő meggyógyítson engem, az egész életembe ide még egyszer nem jött, mert azt a tiszteletet nem kaptam meg tőle. Hát néha furcsák ezek a bibliai történetek is, hogy nekünk egy csomó minden elképzelésünk van, hogy milyenek a szent emberek, meg mit tesznek, meg hogyan, aztán ők sem felelnek meg a mi magas röptő elképzelésünknek, mert néha egész furcsa módon cselekednek. És akkor az van ugye, hogy ő sem akar elmenni megfürödni a Jordánba, mert nagyon piszkos vízű folyó, és miért gyógyulna meg egy sima fürdőtől, amikor otthon akármelyik folyóban megfürödhetne, és akárhányszor megfürödne, és ez úgy sem ér semmit. Itt is egy kicsit benne van ez a megfürdjél meg, tehát, hogy mosd le a szemeidről, benne van ez a mozdanat, hogy meg kell, hogy mosd. És aztán nem tudjuk, hogy mi történt volna, és ez egy érdekes pont, hogy Jézus megcsinálja ezt a gyógyítást, de mi van, ha nem megy el, és nem mossa meg a szemét? Az a te részed. Először megbotránkozhatsz, bármit csinálhatsz, mert meg is tette veled. Mérges is lehetsz. Miért keni be a szememet sárral? És nem mész el, és nem mosod meg. Hogy mennyire része, hogy valami megtörténik velünk, amit az Isten meg akar velünk tenni. Ez az út, hogy én is megteszem, az, hogy itt most elenyészőnek tűnik. Hát elmegy és megmosa, úgy elfogadjuk már, mi nem mostnál meg, hát soros a szeme, ugye? De nem annyira természetes. Mikor egyszerűen már gyógyszer se akarjuk bevenni, hogyha valaki azt mondja nekünk, nem? Vagy mi mindent felül tudunk bírálni, mi jó nekünk, meg mi nem. Tehát, hogy egyszerű dolgokat sem vagyunk képesek megtenni. Hogyha valaki kéri ezt. Ha Isten mondjuk egy egyszerű dolgot kér tőled, és nem testi betegség, hogy bármi az életedben, vagy úgy gondolatban kapsz valamit, hogy ezt most csak tedd így, vagy hallgass, vagy menj oda, vagy csak tedd meg, vagy másképpen szólj valakihez, vagy figyelj rá. Te azt hiszed, á jó, á mégse. És ennyi. És megváltozik az egész világ, ha egy picit tudsz figyelni, aztán majd a következőre is, és így tud téged vezetni Isten. Azok az emberek, akik nagy dolgokat tudtak tenni az Úrért, vagy használta őket Isten, mindig elmondták, hogy nem nagy dolgokat tettek igazából az életükbe, hanem apró dolgokat. Olyan jelentéktelenek tűnő dolgokon indult el mindig valami nagy dolog a világba. Úgy valakinek volt egy gondolata, egy érzése, amit elkezdett követni, amit kapott, úgymond küldetésképpen, hogy valahogy megértette, és elkezdte azt csinálni következetesen. És jött utána a következő gondolat. És ezen múlik az Istennel való kapcsolatunk is, és valahogy Jézus is ezt mutatja, azt az egyszerűséget, hát ezen így meg fog gyógyulni. A cselekvés, az, hogy ő cselekszi, Jézus teszi ezt meg, neki van hite, van hatalma ehhez. És ott jön a másik oldal, hogy annak a vakon született embernek pedig van szintén hite, és megteszi azt, amit ő megtelt, hogy lemosom a szememről. Hát ezt megteltem, nem? És higgyük már el, hogy az életben ez az Isten cselekvésének a, úgymond a területe, hogy most azt mondom, az Isten lelke indít téged apró dolgokra. Te megteszed. És Isten is közben hozzáteszi. Látod, hogy kis apró, vagy talán kicsit megdöbbentő dolgokat is mellé tesz. És ebből fog majd kijönni az a fajta isteni cselekvés, amely rajtad is megnyilvánulhat. Ezután ugye az a rész következik, hogy elmegy, megmosakodik, és már lát, amikor visszatér. Hihetetlen természetesség van benne ebben a történetben, amikor egyébként tényleg az ember nem tudja megváltoztatni az életét, vagy a testi bajait, akkor egyszerűen megváltozik valami egy csapásra, és akkor jönnek megint azt, hogy na mit szól ez a környezet. Ez mindig az életünkben egy olyan fontos rész, a Biblia is beszél, hogy mit szólnak ehhez mások. És nem azért megjegyezhetném, hogy tényleg olyan fontos. Azok a mások tudtak nekünk valamit tenni az életünkben. Szenvedésünket tudták enni? Nem. De amikor valami már végre nem szenved, akkor ahhoz mit szólnak? Hát örülni se tudnak. És akkor látjuk ezt a fajta tehetetlenséget, amiben sodródunk, de mennyiszer az a legfontosabb, hogy jaj, mit szólnak hozzá az emberek, és hihetetlenül tényleg még a legboldogabb pillanatunkat is be tudják árnyékolni, vagy a legszenvedésteli pillanatunkban is fájdalmat tudnak okozni. És itt jön az a vakság, hogy a látók nem látnak. Mert ugye láttuk őt, hogy ott szokott ülni, koldulni. Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig az, hogy nem. Mert itt jön a látásnak a gyengesége, hát ez nem lehet, hogy ő az. Hát én ismerem őt. Hát én tudom, hogy ott egy vakon született ember szokott ülni, most én látom, de hát ő nem lehet. Mert a látásod meggyőz róla, hogy ő nem lehet. Ugye? Ugyanaz a látás. Még ugye másokat meggyőz arról, hogy de ő az, ugyanígy látjuk, hogy ugyanaz a dolog ugyanarról meggyőzhet bennünket pozitívan, az egyik embert, a másikat pedig negatívan, hogy ez biztos, hogy nem az. És ebből látjuk, hogy ugyanaz az egy dolog, vagy a hitben is, ugyanaz a Krisztus meggyőzhet bennünket arról, hogy kövessük őt, az egyik embert, másikat meg azt, hogy nem, hát én valahogy nekem ez nem járható. És akkor hol van a megoldás? Hát mégiscsak abban van a... És itt jön a vakságnak egy átvittebb értelme, hogy én, aki látok, csak én tudom eldönteni az érzékelésemről, hogy ezt jól látom, vagy nem jól látom. Vak vagyok ebben a kérdésben, vagy nem? Ezt csak én tudom eldönteni. És itt jön a saját személyes felelősségünk. Vagy mondhatom, az a pillanat, ami ennél az embernél az volt, hogy ő nem látott, és tudta magáról, hogy nem lát, de elmegy és lemossa. Ennyi felelősségünk mindannyiunknak van, hogy megmossuk a szemünket. Most képletesen szólva, meg kell mosnunk minden nap, mert láttunk valamit a világból 30-40 vagy x éve, És higgyük el, hogy ilyen torzulásaink vannak. Hát az azért biztos, hogy az nem lehet. És csomó mindent nem nézünk már meg, azóta, mert mi már láttuk a világot. És megvannak a mi elképzeléseink. És az Isten dolgairól is ugyanígy megvannak a látásunk, ahonnan nem jöhet jó. Isten biztos, hogy onnan nem érkezik. Honnan tudod? Hát akkor ennyi erővel Naamán sem fürdik meg a Jordánban. Az a Jézus sem nagyon gyógyít meg, aki leköp és a sárral bekeni a szememet, mert onnan nem jöhet. Tehát, ha így nézzük, ez a vakember, hogy nem látta, hogy mit tesz Jézus, de azért mégis ugye valahol mégiscsak tudta, hogy sarat csinált, és bekente a szemét. De valahol ő kész volt arra, hogy megvárja. Nem volt okoskodás olyan szempontból, és nem eleve elutasította. És ez az, amikor a saját velünk született vágyak, készségek, hogy valami egy intuíciónak is tudnám nevezni. Mi különbözteti meg az egyik embert a másiktól, mondjuk, ha látnak, ugyanazt látják, de mégis más következtetése jutnak. Nem a szemük különböztette meg őket, nem is az az esemény, amit láttak, hanem a belső lelki intuíció. Ugye van úgy, hogy ránézzünk valakire, mondjuk barátokra vesz, és egyik azt mondja, hogy ez embereken nem tetszik. Most nem a megítéléssel akarok beszélni, hogy valami nem stimmel itt. Nekem más, nem, hát ez nagyon jó fej. Lehet ez úgy is, hogy tényleg jó fej. Ugye, de lehet úgy, hogy hát tényleg nem volt jó. Honnan tudtad? Van valami belső intuíció az emberben. De ugyanez az intuíció meg tud bennünket téveszteni. Az a belső intuíció azt mondja, nem, hát ő az biztos, hogy nem. Zsigerből azt mondjuk, hogy ez az ember nem lehet a mi emberünk. És ezzel a belső intuícióval, vagy bölcsességgel dolgozunk, és az életünkben így engedünk be dolgokat, higgyük el, tehát ez a lélek, vagy valahol a legbensőbb lényünk, amikor beengedünk valakit a legbensőbb szféránkba, vagy hagyjuk, vagy látunk, úgymond a szívünkkel látunk, vagy intuícióból tudunk látni, és helyes következtetések, az meg a másik, hogy a következtetés. Van egy intuíció, de a rossz következtetéseket vonok le. És aztán így formálom a világomat. És számtalanszor megtörténik ez, és az emberek félreértik egymást, vagy például a betegségeket félre diagnosztizálnak. Elmegy X orvoshoz, évek telnek be, és rossz úton indulnak, az egyik diagnózis után jön a másik, és nem veszik észre, hogy mi a baj. És így megy el az idő. Vagy így nem tudnak valakit meggyógyítani. És ez lelki értelemben is így van. Ha rossz a diagnózisunk magunkról, vagy mások rosszat mondtak rólunk, ez azért van a te életedben, mert te ezt és ezt tetted, lehet, hogy valahol logikus, de nem biztos, hogy helyes a diagnózis. Még nem jutottunk el oda, hogy Isten mit akar. Mit akart ezzel elvégezni az életedben? Ezt egyszer valaki föltette? Vagy csak küzdöttünk valami ellen, de nagyon, és értelmeztük, hogy ő a hibás, meg én, meg Izé, meg mindenki, meg a Mari néni, meg a Béla bácsi. De hogy ezzel mit akart Isten, ezt soha senki meg nem kérdezte. És lehet, hogy valahol az okok között ott van, hogy valamit meg kell gyógyítani bennem, vagy a másikban is, és a végén van valamilyen látás, amire juthatunk. És valahol szimbolikusan így van ez, hogy olyanok vagyunk, mint akik nézik ezt a vaknak a meggyógyulását, hogy okoskodnak, de meg sem érintik az igazi lényeget. Hogy ennek az embernek valami sokkal mélyebb dolog történt most az életében, pusztán azon vitatkozni, hogy ő-e az, vagy nem. És akkor meg is kérdezik, hogy ez hogyan történt, akkor hogyan nyílt meg a szemed, ő így válaszolt, az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Ugye a végpoént nem mondtam, hogy utána bemegy a gyülekezetbe is, szombatnapon, mert szombat volt az, amikor Jézus meggyógyította, és ez fontos a történet szempontjából. Akkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ugyanezt elmondja. Erre a farizeusok közül néhányan azt mondják, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Édes Isten! El tudjuk képzelni, hogy az Isten mennyire örül ilyenkor. hivatkoznak az ő igéjére. Hivatkoznak az ő törvényére, az ő szavaira. Hát ez gyönyörűség. És akkor Isten megkérdezi, ki itt a vak? Ez a vakon született, vagy akik látnak? Hát ekkora nagy a baj. Nem biztos, hogy ám a beteg embert kell meggyógyítani. Lehet, hogy az orvosnak nagyon szüksége van. Sok esetben látjuk, hogy elmegyek szegény betegen, felnézem, ki ez az orvos? Hát nem is értő, miről beszélek, vagy mit szeretnék, vagy mi a bajom. Meg se kérdezi, és utána még nem is biztos, hogy eljutunk A-ból B-be. És ő akar engem meggyógyítani. Tehát, hogy óriási a baj, és vallási értelemben is, ha ezt megnézzük, mert utána kiközösítik ezt az embert, meghasonlás támad közöttük, és akit meggyógyít Jézus, mivel szombat napon gyógyította meg, ezért kiközösítik őt a gyülekezetből, és ez meg a másik nagyon fontos dolog, amit nem értünk, vagy ami ilyen bizonytalan, ma is így történik, akkor az embereket megbélyegezzük, kiközösítjük, vagy valamilyen címkével ellátjuk. És megmagyarázzuk, hogy miért rossz az. És generációkon keresztül fennmaradhatnak ilyen elvek, mint például az is egy el volt, hogy szombatnapon ne cselekedjünk semmit. Persze Isten törvénye írt elő. Na jól van. De Jézus, amikor megjelenik, ugye beszél arról, hogy nem húzza de ki a szamarat, hogyha beleesik szombatnapon a kútba. Hát kihúzod, nem? Hogy akkor jót szabad cselekedni, mert azt nem mondta a törvény, hogy jót ne. És itt jön az a fajta értelmezés, hogy ne cselekedjél semmit, szenteld meg a szombatnapot. Hát ezt mondta az Úristen, hát akkor semmit ne csináljunk. És itt látjuk a vakságot, hogy olvassuk Isten igényét, igen, bebiflázzuk, és akkor utána csináljuk a hülyeséget. Isten nevében. Mert ez a kategória, hogy kiközösítik ezt az embert, majd aztán később persze Jézust ugye szintén ki fogják közösíteni, mert most azt mondom, azt, hogy keresztre feszítik, az annak a szimbólum, hogy kiközösítették őt. Erről talán nem annyira beszélünk, hogy a szenvedés, bűn, meg a halál, meg hogy keresztre feszítik, de igazából a keresztre feszítés a kiközösítés szimbóluma. Táboron kívül kiközösítik, és azt mondja ki egy közösség, egy nép, hogy ez már nem a miénk ez az ember. Mi ezt kiközösítjük. Nem tartozik hozzánk. És a szenvedésnek egy másik, nem a testi, vagy az is egy nagyon nagy, de amikor az ember kiközösítik, vagy megvetik, az lelkileg mekkora szenvedés. És hadd nézzük meg a történelemben, még az igazság nevében is hány embert közösítettek ki. Az igazság nevében, hát vétkezett. És kiközösítették őt, mert jogosan, hát te vétkeztél, nem? Hát hadd közösítsünk már ki, mikor te ilyen bűnös ember vagy. És ezzel szemben ugye mondták Jézus, hogy ő a bűnösök barátja, mert a kiközösítettek a lenézettek felé megy azoknak, akik eleve már a társadalom, a vallás, meg mindenki elvonult tőlük. És ezért érthetjük meg, hogy miért. Mert ha megnézzük, rengeteg az az ember, aki ilyen periférikusan éli az életét, szimbolikusan, nem tud hozzátartozni senkihez igazából, lelkileg, mindenképpen rászorul, és akkor, amikor segítségre lenne szüksége, akkor pont az ellenkezőjét fogja kapni. És ezzel szembe megy Jézus igazából a gyógyításaival és mindennel. Nem a betegséget kell megértenünk, és itt jön a lényeg, mert betegek mindig lesznek közöttetek. Meg mi is leszünk betegek. De azt megértjük, hogy ennek a másik foglalata mi, hogy igazából a legnagyobb betegségünk az, hogy hogy a mi emberi életünk ilyen szinten el van zárva saját egészséges létünktől, a másik embertől, és a hit szempontjából Istentől, ez a legnagyobb tragédia. Ebben szenvedünk mindannyian, mindegy, hogy egészségesek vagyunk, vagy éppen betegek. De ez kioldja meg. És akkor gyógy, akkor lépnénk, vagy tennénk valami többet, és ezért gyógyított Jézus. Nem azért, hogy a világ orvosa legyen, most értsük jól, hogy ő a világ doktora, és akkor a minden összes beteget most meg kell gyógyítani, ez az üzenet. De gyógyítsátok a betegeket, csak ne felejtkezzetek el, hogy ők is emberek, mint ti, és van még egy másik probléma, hogy ha egészségesek vagytok, akkor is ugyanaz történik veletek is. Hát észre se veszitek, ti is kiközösítetek másokat, meg titeket is kiközösítenek. Valamivel nem tartozunk, mindig van valahol, ahonnan mi kiszorulunk, ugye? Tehát nem tartozhatunk egyszerre mindenhez, mondhatjuk. Másrésztről meg azt is mondhatom, hogy minek ez a sok határ, ugye ez ilyen határ, ez ő, ahhoz tartozik. Én van ennek értelme? Igazából nincs. Minden emberek vagyunk. És pont ez betegíti meg a létünket, hogy rengeteg ilyen határ van, ami mindig föllép, és ezáltal a saját lelkünket, a saját életünket, az értelmezések, és az, hogy ki mit mond rólunk, mi mit mondunk másokról, rengeteg felosztást hozunk létre, és ettől nem látjuk, a fától nem látjuk az erdőt. És nem jutunk közelebb a végső boldogulásunkhoz. És amikor Krisztus ugye mindezt megteszi, akkor megbolygatja ezt az egész rendszert, és aztán végül magához veszi ezt az embert, és ő pedig hisz benne. Tehát eljut végül is ez az ember, ez a vakon született ember Krisztusig, és azt mondja, hogy mindegy, hogy ti mit mondtok róla, és itt jön a nagy óriási dolog. Amikor te azt tudod vállalni, és ez a legjobb. Mert nem tudsz más tenni, mert nem fognak megváltozni, hogy te mit gondolsz, és te mit tapasztaltál, és ahhoz ragaszkodsz. És ezt nem engeded elvenni. De másokra sem kényszeríted rá, mert neked is ezt kell gondolnod, itt jön a másik véglet. Én megtapasztaltam valamit, és addig mondom a másiknak, míg aztán neked is így kell ám gondolni. De ez meg a másik véglet, ugye. Hogy mi, akik nem vagyunk már kiközösítve, és végre szabadok vagyunk, akkor elmegyünk, hogy másoknak mindenképpen meggyőzünk, akik meg nem akarják, hogy meggyőzzük őket. Ugye így sem lehet. De nem tudjuk ezt megváltoztatni, ennek csak a természetes útja lehet, hogy mindenkihez egyformán tartozhatunk, és mindenkinek egy kicsit a maga nyelve szerint kell, hogy elmondjuk, és nem mindenki ugyanaz a látás, nem mindenki ugyanaz a tapasztalat. Nekem bőven elég, hogy én megtapasztaltam. De az nem kell, hogy még 10 ember rámondja, hogy tényleg így van. Kell? Nem. Ha egy ember sem mondja rá, hogy ez az Istentől van, de te ezt úgy tapasztaltad, akkor nem kell még a 10 embernek az igenje. Ez egy óriási dolog és szabadság. Persze nem azért, hogy ne legyenek bizonyos fokú kontrollok, de vannak dolgok, amelyeket nem láthatnak emberek és mások helyesen az életünkben. Vannak dolgok, amelyek rám tartoznak és Istenre. És ha én ezt elmondom, csak értetlenséget fog szülni. Mert mások nem is láthatják ezt. Mert nem rájuk tartozik. Így jön egy közösség felelőssége, hogy ugye ez a közösség, amiben ez az ember tartozott, a vakon született ember, viszont jogot formált arra, hogy ő kinyilvánítsa ez a közösség, hogy mi történt ezzel a vakon született, és kiközösítse őt. Nem volt kíváncsi arra, hogy ő, neki ez mit jelentett, hanem a közösség azt mondta, hogy ez nem lehet Istentől. És mivel te hiszel ebbe az emberbe, ezért én kiközösítelek téged. És ez meg a másik probléma, hogy honnan veszik úgymond a bátorságot, azt mondom, egy közösség vagy bárki, hogy véleményt formáljon valakinek az életéről. Honnan tudja, hogy az Isten mit akar végrehajtani az életében? És olyan mérvű kijelentés, vagy kiközösítés, vagy bármilyen büntetés tenni rá, amiben akár még azt is mondhatjuk, hogy Isten alá tartozik ez a dolog, hogy mi emberek ilyen szempontból mondjuk azt, hogy ne ítélj és ne ítéltess. Végletes szempontból amúgy láthatjuk a jót és a rosszat, de mindig a szemünket meg kell mosni. Mert nem tudjuk az igazi okot, hogy Isten mit akar elvégezni, és az ember milyen úton fog menni, és lehet, hogy így fog majd tanulni belőle. Tehát, hogy a mi szemünk meggyógyul-e, ha látunk, akkor ugye az is van, hogy nem csak járkáló fákat látok, hanem már embereket is látok. És aztán az emberekben pedig elkezdem látni, hogy kik ők. És aztán meg van hozzá türelmem is, hogy de ez az ő élete, és a közösség az segíthet, de semmi esetre sem kizárólagosan egyedül az igaz üdvözítő út. Hanem valahol a kettő együtt van, hogy a közösségben az igaz üdvözítő út megjelenik, de mindannyiunk számára. De ez nem azt jelenti, hogy még Jézus sem közösít ki senkit, ez a legmegdöbbentőbb. Hát Jézus senkit nem közösített ki, amikor itt volt a világban. Aki én hozzám jön, ki nem vettem, mondta Jézus. Ezért mondta. Senkire nem mondta azt, hogy nem. Hát te hozzám nem jöhetsz. Hát te már nem vagy arra méltó. Te már eljátszottad az utolsó lapodat is. Amit te tettél, arra nincs bocsánat. Hát ilyeneket csak mi szoktunk mondani. De Isten vagy Krisztus soha nem mondott ilyet. És talán ez volt a vakon született példája, hogy a vakon születettet vallási értelemben is kiközösítettnek vélték, mert azt gondolták, hogy ő akkora vétket követette, és ezért érdekes a bűnképe, amit először mondtam, mert bújtatottan azt gondolták, hogy ez az ember joggal sáros. Ugye? És milyen érdekes, hogy a sár rákenni maga Krisztus, ugye joggal sáros az életed, biztos valamit tettél, nem vagy tiszta. És ezért sárral gyógyít Jézus. A nem tisztaság szimbólumával tisztává teszi az embert. Kérjük tehát Istent, hogy a mi életünket is tudja gyógyítani. Mindenki viheti a saját maga élete dolgait Istenhez, és az őszintességét, és ha kell, akkor tényleg nem az emberek előtt. De nem kell azt mindenkinek tudni. De én tudom, és Isten. És oda megyek, és megtalálom őt. És segítségül hívom, és kérem őt. És akkor megtapasztalhatjuk, hogy kapunk választ. És gyógyulást is. Csak utána tegyük, amit Isten kér tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Majd csendes percet tartunk, és az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, mi nem szeretünk betegek lenni, és kényelmetlen pozícióban rászorulónak lenni, és ezért aztán nagyon sokszor nem is kérünk, nem is engedjük, hogy valaki megérintse a mi életünket, mert mi egyrészt, mi magunk akarjuk megoldani azt, saját belső ügyünknek tekintjük, ami velünk történik. Mégis valamilyen szinten meg kell tudnunk, hogy nyílni te előtted, hogy megtapasztalhassunk téged. Add meg nekünk, mint ahogy ez a vakon született ember is átélhette, hogy valami módon láthatott, és megtörtént a változás. A mi életünkben is sokfajta változásra van szükségünk, testi gyógyulásra is, vagy lelki, vagy az életünk minőségének változásaira, de legfőképpen egyre, hogy egyáltalán Isten iránt a nyitottságunk, vagy a megtapasztalásunk megnyíljon, és tudjuk az ő érintéseit megérteni, átélni, és eszerint cselekedni, amire indít bennünket. Ennek a történetnek ez a központi üzenete, és ezt megérthettük, hogy Isten cselekszik, mi pedig engedhetjük, és pont azon a területen, ahol szükségben vagyunk. Még akkor is, hogyha ebből talán bonyodalmak fakadnak az életünkben, másokkal szembe kerülünk, ezt a feszültséget is vállalnunk kell, nem szabad visszafordulnunk. Adja ez nekünk bölcsességet, amikor a dolgok nehezen történnek meg, vagy nehézségek születnek. És talán úgy gondoljuk, hogy ez nem tőled van, Uram, hiszen nem lehet tőled nehézség, baj, feszültség. Nem lehet tőled probléma, mert csak a problémamentességben, a feszültségmentességben, vagy az úgymond teljesen tiszta dolgokban véljük felfedezni a te kezedet. Bár sokszor a te kezed tovább is nyúl a mi életünkben, és vannak dolgok, amelyek nem véletlenül borulnak föl, nem véletlenül kerülnek elő, és nem véletlenül lesz saras a mi szemünk, és mi talán tiltakozunk. Add, hogy engedjük, hogy néha a dolgok megváltozzanak, és valami olyan történjen velünk, ami eddig nem. De utána, ha megtisztulunk, más emberré fogunk válni. Kérjük tehát, hogy gyógyítsd a mi életünket, látásunkat. Köszönjük, hogy te nem küldesz el magadtól bennünket, és áld meg ezt a gyülekezetet, hogy igenis hozzád érkezzünk meg, veled találkozzunk. Légy betegeinkkel, áld meg a presbiter választást, add, hogy legyenek, akik elfogadják ezt a tisztséget, és add, hogy meg tudjuk választani a presbitériumot. És te hallgass meg most egyéni könyörgéseinket és imádságainkat. Amen. mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tegyük Istenünk áldását, Isten békessége és gyógyító jelenléte nyissa meg a mi szemünket, és adja meg, hogy lássunk. Amen. Áldás békesség.